Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel hirdetem a gyülekezetnek, hogy a mai istentiszteleten a keresztség sákramentumában részesült így legfrissebb, újdonsült gyülekezeti tagunként köszönhetjük Zátonyi Istvánt és Enyedi Ábelt. István, mint harmadik ezen a néven, harmadik Zátonyi István, Ábel az első. Mindannyian első gyermekek, szeretettel köszöntjük őket, családjaikat, és kérjük Isten áldását a családra, szülőkre, keresztszülőkre, nagyszülőkre, és mindazokra, akik együtt vannak a gyermekek nevelésében. Kérjük Istent, hogy vezesse őket, azokat a felnőtteket, akik körbeveszik az életüket, és majd őket, amikor elindulnak önálló útjukon, hogy Isten dicsőségére éljenek Istentől áldott életet. Egyházi közösségben, városunk, népünk, nemzetünk közösségében és családjukban. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Mindenható Úrunk, Istenünk, köszönjük, hogy itt lehetünk ebben a templomban, köszönjük, hogy elhívtál bennünket erre a mai napra. Jó volt az eddigi életünk, mert bár nehéz vagy küzdelmes órákat is megéltünk mégis, most visszatekintve azt mondhatjuk, hogy megtartottál bennünket. Idehoztuk minden gondolatunkat, szívünket. Szeretnénk kinyitni előtted, szeretnénk megtalálni a veled való közösséget, amely mindennél fontosabb, amely mindennél jobb, mert árad rajtunk keresztül akkor a te szereteted, a te békességed és a te örömed. És ezzel az örömmel ebben a világban nagyon fontos találkoznunk és továbbadnunk, mert igazából csak akkor lehet ez a világ valamelyest helye annak, ahol egy csodálatos dolog az ember, mint teremtmény élhet, hogyha veled történik ez. Ezért kérlek, Uram, hogy áld meg a mai Isten tiszteletet, hogy legyen az egy szent óra, melyben veled együtt állunk meg, hogy megtölts bennünket a te szándékaid szerint. Áld meg az ige hallgatóit, befogadóit és megtartóit. Amen. Istenünk, hozzánk szóló igéjét olvasom, szeretett testvérek, a 119. Zsoltárból, a 119. Zsoltár 93. verséből. A 119. Zsoltár 93. verséből így szól hozzánk Isten igéje. Sohasem felejtem el utasításaidat, mert azokkal éltetsz engem. Amen. Sohasem felejtem el utasításaidat, mert azokkal éltetsz engem, mondja a 119. Zsoltár írója. És nem volt túl egyszerű egyébként egy igehely közül valahol megtalálni ennek a Zsoltárnak az énekelt változatát, vagy hát hogy mit énekeljünk a 119. Zsoltárból az elején, mert a 119. Zsoltár ugye egy ABC sorrendben megírt Zsoltár, minden verse a Héber Biblia valamelyik ABC valamelyik betűjével kezdődik, ez egy ilyen vers költészeti forma, csak itt magyarban nem tudjuk teljesen tökéletesen ezt átadni, és mindegyik vers, majdnem mindegyik vers az Isten beszédéről és az Isten igéjéről szól, amely az ember életében jelen van valahogy, valamilyen módon. Tehát ráadásul ott ugye az énekeskönyvi ének, az énekeskönyvünk nem hozza mindegyik versét a 119. Zsoltárnak, vagy nem pont úgy hozza, hogy a Bibliában van. Végül is a 23. és a 24. versnél maradtunk, hogy ezt fogjuk énekelni. Kicsit nehéz. a kottától elszakadva énekelni, amúgy is nehéz kottája van, nem tudom, figyeltétek-e. Biztos vagyok benne, hogy vannak sokan, akik nem hallották még, vagy nem ismerik még ezt az éneket, de hát azok is, akik ismerik, vagy hallották már sokszor ezt az éneket, ugye nehéz. Nehéz volt, hát csak azért is, mert a harmadik verset hallottam, hogy nagyon halkan éneklik a testvérek, míg én ide feljöttem, és mire megtaláltam a végét, addigra be is fejeződött a versszak. Tehát nehéz, de hát az Isten igéje, törvénye és az ember kapcsolata ugyanilyen nehéz. Nem? Nem tartjátok nehéznek az Istennel való kapcsolattartást? Nem tartjátok nehéznek az Istennek a törvényét, az igéjét? Ráadásul magyarul van a kezünkben, mi lenne, ha latinul lenne, mondjuk 600 évvel ezelőtt olvast, próbálnánk olvasni a Bibliát, akkor csak latinul volt, akkor is a papoknál található plébániákon található verzióban. 1590-es évek Károli lefordítja magyarra, azóta már revideálták a Károlit, azóta már nem csak a Károli revideálása történt, hanem új fordítás történt, azóta már az új fordítást is revideálták, most nálam már egy olyan szentírás van, amelyik az új fordításnak a revideált verziója. Sok különbség egyébként, hála Istennek nincs a régi és az új között, de nehéz. Mivel ilyen nehéz és közeledünk a reformációhoz, gyülekezetünk vezérlő elvei közül az ötödik maradt meg, a missziói parancs, de valahogy azt gondolom, vagy azt érzem, talán saját magamból kiindulva is, hogyha a missziói parancsot meg akarjuk érteni, most olvastuk föl egyébként az egyiket belőle a keresztelésnél, az egyik nagy missziói parancs, menjetek el és tegyetek tanítványokká minden népeket. Ezt, hogyha érteni akarjuk, akkor valahol kicsit a Bibliához, egy Bibliához kellene közelednünk az Isten igéjéhez. Biblia, Isten igéje, amiről a Zsoltár azt mondja, hogy sohasem felejtem el utasításaidat, mert azokkal éltetsz engem. Utasítás, parancs, útmutatás. Amikor valaki katona, akkor ha volt közöttünk katona, akkor tudja, hogy ha kap egy parancsot, akkor azt be kell tartani, meg kell tartani azt a parancsot, követni kell a parancsot, ha értem, ha nem, mert előfordulhat, hogy az életem múlik rajta, hogy követem-e az útmutatást, vagy nem. Azt mondja a parancs, hogy induljak el délkeletnek, és menjek 50 mérföldet. Nem értem, hogy miért, de meg kell tennem, mert parancsba adták. Ők nem mondják el mindent, nem mondanak el a katonáknak, nem tudja a katona, hogy éppen a másik hadtest hol állomásozik, vagy hova, mit szándékoznak tenni a parancsnokságon, de azt meg kell, hogy tartsa, követnie kell azt, amit neki mondanak, mert lehet, hogyha nem követi, akkor az ellenség bekeríti őket, és hátba támadja az egész hadsereget, és szétomlik, és meghalnak. A parancs, az útmutatás Isten igéjéből éltet. Az a helyzet, hogy ez nem mindig úgy hangzik, mint egy katonai parancs. Valahol csak útmutatás. Például 10 parancsolatot, ha olvassuk, akkor nem azt olvassuk szabad, tökéletes fordításban, hogy ne paráználkodj, hanem azt olvassuk, hogy nem fogsz paráználkodni. Nem azt olvassuk, hogy ne ölj, az eredeti határozott többszörös tiltás az gyakorlatilag egy perfektumi idő, nem fogsz ölni. Nem fogsz ölni, tisztelni fogod, tiszteled, mondjuk így tiszteld apádat és anyádat, és hasonló dolgok nem parancsként hangzanak el, hanem egy deklarátumként. A Biblia mond valamit. Először is gondolkodjunk el azon, hogy mi a Biblia. Mi a Szentírás? Kitől van? Kitől kaptuk? Sokan feltételezik, vagy próbálják a Bibliának a tekintélyét rombolni. Tudjátok, rengeteg olyan gondolat van, hogy a Bibliát összevarták, összefércelték, összeszedték különböző keleti misztikus történetekből, összevartak nekünk egy zsidó Bibliát, mondják újkeletűen nagyon sokan, hogy ez bizony egy zsidó összeesküvés elmélet, amelynek az a célja, hogy minden nemzetet kipusztítson a földről, mindent, de legfőképpen a magyart. Ezért fércelik össze Ézsaiást, Jeremiást, ugye? Tudjátok, hogy az Ézsaiás, meg a Jeremiás könyve például mennyire fájdalmas a zsidóknak? Hogy mennyi bűnükre mutat rá? Hogy Mikeás, Náhum, Habakuk, kispróféták, vagy Ámosz, akik megjövendőlik a bukást, megjövendőlik a szenvedést, meg rámutatnak a zsidó történelemben arra a pontra és arra a habitusra, amely a vesztét okozza a népnek. Tudjátok, hogy ez mennyire fájdalmas számukra? Az ő szentírásuk, az Ószövetség. Hogy senki és semmi nem annyira kritikus a választott néppel szemben, mint az Ószövetség, amely azt mondja, hogy mivel te szeretetlen vagy, pusztulni fogsz, mondja a próféta. Hát, biztos, hogy ők fircelték össze maguknak, mert tetszett nekik, kicsit mazohisták. Tehát az Ószövetség és az Új Szövetség helyretételen nagyon fontos dolog, az Új Szövetségi is, hiszen nem tudom, olvastátok-e a hitvallásunkat, vagy hallgattátok-e a hitvallást, az apostoli hitvallást. Van egy néhány mondat az elején az Atyáról, aztán van egy hatalmas rész Jézus Krisztusról, tulajdonképpen elmondja az evangéliumot. Született Szűz Máriától, szenvedett, Poncius Pilátus alatt keresztre feszítették, meghalt, eltemették, feltámadt, felment a mennybe, onnan fog visszajönni. Ez a legfontosabb része a hitvallásunknak. Mi Szent Háromságot hiszünk, Atya, Fiú, Szentlélek, ami hitünknek a közepe, de a hitvallásban Jézus Krisztus háromszor nagyobb helyet foglal el, mint az Atya vagy a Szentlélek. Az apostoli hitvallásban az Új Szövetség. Az Új Szövetség Jézusról szól, a mi hitünk alapja Jézus Krisztus, amit ő mond, amit ő tesz, amit ő tanít, az itt van az Új Szövetségben, a Bibliánkban. Tehát róla szól a Biblia. Na most, mit mond a Biblia 2000 évvel ezelőtt írott szövege? Erre hadd hozzak fel egy példát, nem lesz hosszú, ne aggódjatok. Valaki mondjuk, tételezzük fel, lemegy a tengerpartra. Egy írásban olvastam ezt a példát, nagyon tetszett. Én magam még kétszer voltam a tengerparton, úgy fülödni egy ilyen földközi tengerpartján. Lementek a tengerpartra, és elkezdtek családostul fürdeni a tengerben. Eddig oké? Ezt mindenki szereti. Egyszer csak láttok egy táblát, amire ki van írva, a víz szennyezett. Maradj kint. Ez egy jel. Egy jel, ami határvonalat mutat, azt mondja, hogy ennél a határnál ne menj beljebb, vagy ide ne menj be, még a lábujjadat se tedd be, mert ez számodra káros. Miért lett kihelyezve az a tábla? Miért lett kihelyezve? Azért, hogy tönkretegye a szórakozásotokat? Azért, hogy tönkretegye a nyaralásotokat? Annyit utaztunk, több száz kilométert, és akkor most nem mehetünk be a vízbe? Vagy azért lett kitéve az a tábla, hogy megóvja az életedet és az egészségedet. Eldöntheted. Eldöntheted, hogy számodra mit jelent. Hogy reagálsz erre az útmutatásra. Megmondhatod és azt mondhatod, hogy ez egy vicc. Ez egy hülye jel. Ezt én figyelmen kívül hagyom, én jobban tudom, és nem érdekel, megyek szépen tovább, és tovább fürdőzöm, játszom a vízben. Megteheted. Mit tehetsz még? Elkezdesz gondolkodni, és azt mondod, ez biztos egy régi tábla, ez egy régi-régi jel, ez a régi jel már biztos nem érvényes most. Tehát máskor valamikor érvényes volt, most már biztos nem érvényes. Ugye a tengerek öntisztítóak, az ember már nem enged bele semmiféle szennyet, nem süllyednek el tankerhajók, nem engedjük bele a különböző gyógyszerekkel telített csatornavizet, amit leszűrünk, de kémiailag nem biztos, hogy tudunk tisztítani. Mindegy, nem baj, ezeket már mi nem csináljuk, a tengerek tiszták, régen voltak szennyezettek, most már nyugodtan belemehetek. Vagy mondhatod, hogy lehet, hogy ez a jel régen érvényes volt, és még lehet, hogy most is vonatkozik valakikre, de rám nem vonatkozik, mert én modern vagyok. Én modern gondolkodású vagyok, és rám nem vonatkozik ez a jel. Belemehetek nyugodtan a vízbe. Gondolkozhatsz másképp is. Hogyan szoktak még gondolkodni? Azt mondják, hogy ez a jel nem igazán azt jelenti, ami rá van írva. Ez biztos valami mást jelent. Igaz, hogy azt írták rá, hogy a víz szennyezett, és maradj kint, de ezt csak valakik értelmezik így. Én próbálom másképpen értelmezni, és lehet, hogy a kintmaradás a partra vonatkozik, vagy a, tehát, hogy maradj kint a parton kívül, tehát menj be a vízbe. Mindenképpen próbálom úgy értelmezni, ahogy nekem jó. És talán ez a tábla azt jelenti, hogy menjek tovább. Menjek még mélyebbre. Vagy megkérdezed magadtól jó hívő emberként, kedves hívő testvérek, biztos vagyok-e abban, hogy Isten azt akarja, hogy ezt a jelet én figyelmen kívül hagyjam, vagy ne hagyjam figyelmen kívül? Én azt az utasítást kaptam Istentől, hogy ezt a jelet hagyjam figyelmen kívül. És menjek be a vízbe. Mert biztos azt akarja az Isten, hogy én jól szórakozzam, hogy az én nyaralásom jól teljen, nem akarhatja másképp, ezért ő azt akarja, hogy hagyjam figyelmen kívül ezt a jelet. Mennyi módon lehet figyelmen kívül hagyni a jelzéseket? A 2000 éves Bibliát, az útmutatást, hivatkozva nagyon sok mindenre, még a hiten belül is. Pedig Isten a Bibliában azt mond olyanokat, hogy például ne szeretkezz házasságon kívül, szigorúbban véve mondjuk házassága előtt, mert a házasságon kívül az a házasság előttre is vonatkozik, hiszen az is házasságon kívül van. Mond ilyeneket. De aztán azt mondjuk, hogy ez már lejárt lemez. Nem tetszik. Ez az én értelmezésem, ez a te értelmezésed. Nem ezt mondja a Biblia biztos, vagy ha mondja, akkor már régen volt az. Félreállítjuk. Pedig ez egy jel a parton. Nem menj be a vízbe, mert a víz mérgezett. Szennyezett. És káros lesz. A Biblia tele van sokféle útmutatással, szabállyal, parancsal, amelyek a saját érdekünkben vannak megfogalmazva. Azért van, hogy ne betegedjünk meg, kerüljük a veszélyt, és megóvjon bennünket az esetleges haláltól. És a Bibliánkban nem azért vannak ezek a parancsok, hogy megkeserítsék az életünket, hanem azért vannak, hogy megvédjék az életünket. Ha a saját egészségünk érdekében van kitéve valahova egy jel, ha a saját életünk érdekében, ha a te életed, ha a te jóléted, ha a te boldogságod érdekében van kitéve egy jel, akkor a következő kérdés az, hogy komolyan veszed-e, figyelembe veszed-e. Nyilván fontos, hogy megfelelő hatóság tegye ki azt a táblát, mondjuk a tenger tisztaságáért felelős helyhatóság, vagy egy tengerbiológiai hatóság. Testvérek, ezt a jelet az életünkért felelős hatóság állította ki. Az Isten. És benne le van írva, hogy amiket mondok, azt tartsd meg, mert ha figyelmen kívül hagyod, akkor megsérülhetsz. Biblia azt mondja a Timóteushoz írt levélben, 2 Timóteus 3.16, a teljes írás Istentől ihletett, hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Helyreigazít minket, amikor rosszak vagyunk. Tanít minket, hogy jót cselekedjünk. Valójában tulajdonképpen egy végtelen hatalom által kijelölt irányvonala az életünknek, és hogyha ennek a hatalomnak a fennhatósága alá helyezzük az életünket, ha a Biblia Istenének a fennhatósága alá, aki elmondja, hogy nincs más Isten, tehát gyakorlatilag egy van, tehát ezt most lehet vitatni, nem akarok én senkivel szembe helyezkedni. Vannak azonban itt olyanok, talán mindenki olyan, aki elfogadja azt a nézetet, amit én is vallok, hogy nincs más Isten, csak egy, a miénk, aki a Bibliát adta a kezünkbe. És hogyha ennek az Istennek a végtelen hatalmát nem kérdőjelezem meg, tehát tudom azt, hogy ő teremtett mindent, a tengereket, amikben még néhány helyen azért szabad fürödni, nem ő miatta. Miattunk van az, hogy nem szabad néhány helyen fürödni, de mindegy. Tehát, hogyha az ő minden hatóságába helyezem az én életemet, akkor az modern szóval élve stresszoldó. Feloldja a stresszt. Tudjátok miért? Mert az övé a hatalom, és nem másé. És tőle kapom az utasítást, nem mástól. Persze, nyilván, hogyha munkahelyen van a főnököm, akkor a főnök azt mondja, hogy ezt vagy azt tegyem, és mivel kötelezettségem van a munkahelyen belül, nyilván választhatok, ha megteszem, akkor megmaradok a munkahelyen, de hogyha nem teszem meg, az is egy választás, akkor ki kell lépnem a munkahelyemről. De bármelyiket választom, ha mind a két választásban mérlegre teszem az Isten igéjét, és azt mondja nekem az ige, hogy ezt erkölcsös, tisztességes, meg kell tenned, mert a főnököd mondja, vagy azt mondja, hogy bár a főnököd mondja, de nem erkölcsös és nem tisztességes, nem teheted meg, és nem vagy rabszolga, akkor kilépsz. De nem leszel stresszes, mert tudod, hogy az útmutatás szerint cselekedtél. És aki az útmutatás szerint cselekszik, azt az Isten megtartja. Fog neked utat adni. Fog neked jövőt biztosítani. Úgy is, hogy a lelked tiszta marad. És stresszoldó azért, mert nem vagy határok közé szorítva, hanem az Isten határait látod magad előtt is. Csak azt tudod, és ő sokkal több mindent megtehet, mint azt mi gondolnánk. Aztán azért is jó az Isten igéjét követni, mert ő döntött, és akkor neked ahhoz kell igazodnod, és nem kell egyik nap így döntened, másik nap úgy döntened. Nem kell egyszer ezt a véleményt figyelembe venned, aztán azt a véleményt figyelembe venned, Mert hogyha nem az Isten útmutatásához igazodva döntesz az életedben, akkor most elkezdesz gondolkodni, hogy ez a filozófia irányzata jó, vagy az az ember a bölcsebb, akkor egyszer ehhez igazodsz, aztán ahhoz, egyszer így döntesz, aztán úgy, és a végén döntés képtelenné válsz, nem fogsz tudni dönteni. A Biblia segít dönteni. Minden helyzetben. És nem filozófusok vagy emberi bölcsességek mércéjén mérve segít dönteni, hanem a Szentlélek bölcsességének a mércéjén. De nagyon fontos végső dolog, ami miatt tulajdonképpen a 119. Zsoltárt felolvastó a 93. fejezetet, sohasem felejtem el utasításaidat, mert azokkal éltetsz engem. Az élet feltétele a bibliai utasítás követése. Egyszer egy űrhajóst megkérdeztek, hogy nem fél odafönt? Amikor a világ űrben van, amikor a Föld eltűnik a lába alól, amikor teljesen a relativitás uralkodik az ember életén, tehát az űrhajó megy, és relatíve akár súlytalanságban van. És azt mondta, hogy nem, megkérdezték, mire támaszkodik, súlytalan állapotban azt mondta, hogy arra, hogy Isten törvényei nem változnak. Isten törvényei nem változnak. Mi lenne, ha a gravitáció nem lenne állandó? Úgy véletlenszerűen kihagyna a gravitáció néha, egyszer-egyszer, mondjuk most, egy pillanatra. Egy picit így repkednünk itt a templomban, aztán visszajön a gravitáció, és utána leesnénk. Eleinte viccesnek tűnne, aztán, hogyha ez ilyen lenne sokáig, akkor egyáltalán nem lenne vicces. Isten törvényei állandóak. Isten törvényei nem változnak, és ez jó, mert hogyha azt szeretnéd, hogy az életed érzelmileg egészséges, ha a kapcsolataid azt szeretnéd, hogy egészségesek legyenek, ha azt szeretnéd, hogy egyébként testileg is egészséges légy, mert a Biblia ebből a szempontból is komoly útmutatásokat ad, ha azt szeretnéd, hogy a lelked egészséges legyen, akkor követned kell. Különösképpen Jézus útmutatásait. Jézusnak nagyon jó útmutatásai vannak a lelki tisztaságunk felől. És ennek az útmutatásnak és Jézus szavainak hatalmat kell adnod az életedben. Azt kell eldöntened, hogy van-e hatalma, van-e fennhatósága az Isten szavának az életedben. Azt mondja Dávid Zsoltár, ez tulajdonképpen neki tulajdonítják, elhatároztam magamban, hogy engedelmeskedni fogok törvényeidnek, bármi is jön. 119. Zsoltár, 112. verse ezt fogalmazza meg. Bármi is jön, sose felejtkezem el törvényeidről, mert azok éltetnek engem. Éltetnek. Nem volt könnyebb világ Dávid idejében. Higgyük el, bár talán úgy gondoljuk, hogy most biztonságosabb, talán úgy gondoljuk, hogy most egészségesebb, talán úgy gondoljuk, hogy most jobb, nem veszélytelenebb a világ, mint abban az időben volt. Valahol a lelkünkre leselkedik nagyobb veszély, valahol a testünkre. Azt kell eldöntenem, hogy követem-e úgy, ahogy a Zsoltár mondja, mert ez éltet. Éltet. Ha a gravitációt, hogyha az anyag megmaradást, hogyha egyéb fizikai törvényszerűségeket, amiket tényleg Isten, őt is, ezeket is Isten teremtette. A többi emberi törvényt is Isten adta. Ha ezeket követem, az az életben maradásomat, az az életemet adja nekem. Mert az Isten szeret. Egyik nagy törvényszerűség az, hogy a bűnnek büntetés kell. Ezek szerint, ez szerint a törvény szerint mindenki elveszne. De Jézus ezt a törvényszerűséget betöltötte. Te azt mondta, hogy minden bűnre a bocsánat ott van a kereszten. Jézus helyettünk betöltötte ezt a törvényszerűséget is. Mert az Isten szeretet. De ettől még a törvény törvény, és tulajdonképpen éltet. És mindez akkor lesz érvényes, hogyha az életünkben helyére tesszük az Isten szavát, a Bibliát. Isten azt ígéri, mert ígéretei vannak, ezt a keresztelés alkalmával mondtuk a fiataloknak, de mondjuk a gyászolóknak, mondjuk a betegeknek, vagy a betegágy mellett őrködőknek, hogy Isten azt ígéri, hogy ott lesz az életedben, és a követed, amit mond, őszinte alázatossággal hagyod, hogy Isten irányítsa az életedet, akkor megment, akkor megáld. Akkor az osztályrészed a halálból való feltámadás, akkor az osztályrészed a lelki gyógyulás, a lelki egészség, a lelki tisztaság, a lelki biztonság, a testi biztonság. A halál árnyékának völgyében járok és nem félek, a félelem nélküliség. Ezek az ígéretei, ő ígér. És ha hiszed, ha követed, akkor betartja, be tudja tartani. Amen. Urunk, köszönjük, hogy a kezünkben van az életünk felől a használati utasítás. Köszönjük, hogy tekintélye van a Szentírásnak az életünkben. Kérünk, Urunk, bocsásd meg, hogyha elfelejtettük, vagy hogyha nem kellő módon követtük azokat az útmutatásokat, amiket nekünk a Bibliában megfogalmaztál. Uram, tudom, hogy az életet akarod, az életünket akarod megmenteni bennünk, de tudom azt is, hogy ismersz minket, ezért bátran megvallom, hogy gyarlók vagyunk, elfelejtkezünk rólad. Segíts nekünk újra eszünkbe jusson mindez a szeretet, amivel körbevettél. Mennyi mindent adtál eddig, anélkül, hogy számon kértél volna bármit is. Kérlek, hogyha majd eljön a számon kérés ideje, akkor tudjunk Jézus Krisztus kezébe kapaszkodni, keresztjébe fogózni, mert gyengék vagyunk is, elesünk nélküle. Uram, ha erőt szeretnél felmutatni az életünkben, akkor tedd azt úgy, hogy a te dicsőségedre szolgáljon. Uram, segíts minden parancsodnak engedelmeskedni. Ha megbocsátást kéred tőlünk, akkor tudjunk megbocsátani. Hogyha a bátorságot kéred tőlünk, akkor tudjunk bátrak lenni. Hogyha az engedelmességet, hogyha a szolgálatot kéred tőlünk, akkor tudjunk szolgálni. Hogyha a tisztaságot kéred tőlünk, akkor tudjunk megmaradni tisztának. Ha békét kérsz tőlünk, akkor tudjunk békességesek lenni, alázatosak és szelidek, hogy mindenek fölött ragyogjon fel az a dicsőség, ami a tiéd. Így kérlek, Uram, a betegekért, így kérlek a gyászoló szívekért, erősíts és bátoríts minden lelket, testben és lélekben, szívben egyaránt. Kérünk a gyermekekért, a családokért, légy velük, és vezesd őket, és munkáld a szívükben, hogy engedjék, hogy vezesd az ő életüket. Kérünk népünkért, nemzetünkért, Magyarországért, kérünk egyházunkért, legyen a békesség Istene, ami útmutatónk, és ami összetartunk, megerősítünk ezekben a nehéz időkben. Kérünk a háborús újtotta övezetért, azokért a halottakért, túlélőkért, sebesültekért, betegekért, szenvedőkért, akik sok gonoszság miatt kerülnek ilyen helyzetbe. Uram, a békesség kötelékével kösd össze újra az embervilágot, ha lehet, miért te könyörgünk. Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Semmifelől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket az Isten elé. És Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.